Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az elmúlt alkalommal láttuk a kultusztani alapfogalmakat és egy-egy konkrét megnyilvánulását is a Mária tiszteletnek. Ma mélyüljünk el ma a liturgiában, valamint a népi jámborság megnyilvánulásaiban. Ezt követően pedig fordítsuk a figyelmet egy-két egyéb, a mariológiát és Mária tiszteletet érintő témára, kiemelt módon kezelve benne, nyilván a teljes igéne nélkül röviden a jelenések és üzenetek témáját. Kezdjük most a liturgiával. Induljunk ki abból, hogy mi is a liturgia. Sokak számára ez a fogalom nem világos, mintha valami szertartásoknak a rubrikák szerinti, sokszor lelketlen követésében álló mozdulatsor, gesztusok, imádságoknak a sorozata volna. A katolikus egyház katekizmusa 1085. pontjában azonban így fogalmaz: az egyház liturgiájában Krisztus mindenek előtt a maga húsvét misztériumát jelzi és valósítja meg. Tehát ez a leiton ergon, a népnek a cselekedete, ez nem képzelhető el a fő nélkül, nem csupán a test cselekszik. Sőt, Krisztus az, akinek a kultuszába itt élő módon bekapcsolódunk. A Sacrosanctum Concilium 7. pontja pedig ezt mondja: minden liturgikus ünneplés egyedülállóan szent cselekmény. Krisztus a pap, és teste az egyház viszi végbe. Tehát itt már a főt és a tagokat is látjuk. És a már nagyon-nagyon jól ismert idézet, ugyanezen dokumentum 10. pontjából, a csúcs és forrás, hogy is szól ez pontosan: a liturgia csúcspont, mely felé az egyház tevékenysége irányul, ugyanakkor az a forrás is, amelyből fakad minden ereje. A liturgiában, tehát a fiú áldozat bemutatásába kapcsolódik bele az egyház. Az nem egy egyszer s mindenkorra lezárult cselekmény ott 2000 éve a Golgotán, hanem az a Szentlélek kegyelmében reaktualizálódik, újra megjelenítődik. De liturgikus cselekményen nem csak a szentmise bemutatását értjük, hiszen ha a zsolozsmát kinyitjuk, ugye azt látjuk főcímként, hogy az imaórák liturgiája. Tehát az is liturgikus cselekmény, amikor az egyház egészével együtt bekapcsolódunk ebbe a hivatalos imádságba. Amikor az általános papságunkat is megéljük, az imádságnak és az áldozatnak a magunk szintjén való fölajánlása által. A liturgiában tehát az egyház bekapcsolódik ebbe az áldozatbemutatásba, az örök főpap egyedüli kultuszába, melyet ő az Atya felé végez a Szentlélekben. Ha megfigyeljük a mise könyörgéseknek, a kollektáknak a gondolati ívét, ott is mindig az Atya van megszólítva, Krisztus által a Szentlélekben intézzük hozzá a könyörgést. A teljes Szent Háromságnak tehát a műve ez is. A liturgikus cselekményben viszont a szűzanyának is megvan a szerepe és bensőséges helye, hiszen az üdvösség történetben őt is különleges szálak fűzik mindhárom isteni személyhez. Na, nem azt jelenti, hogy itt Krisztusnak az egyedüli kultuszában ő túldimenzionált helyet foglalna el. Óva intek mindenkit attól, hogy a 20. század elejé túlzásba essen, hogy Máriát kvázi papnőként képzelve el, azt gondoljuk, hogy a szűzanya mint egy koncelebrál Krisztussal. Nem, semmi szín alatt nincs szó ilyenről. Máriának kiemelt helye van a liturgiában, hiszen élő személyről van szó, és amikor őt ünnepeljük, mondjuk egy Mária ünnep alkalmával, a ünneplésnek a végső célja akkor sem ő maga, hanem Jézus Krisztus és az ő liturgiában is számunkra megvalósuló misztériuma. A Mária tiszteletnek, tehát a liturgikus ünneplés kiemelt helye. Miért? Mert megállapíthatjuk, hogy Mária ad estet agit, vagyis jelen van és tevékeny, cselekszik. Nem csupán megdicsült állapota és Istenben való élete révén, hanem mert bensőleg hozzátartozik Krisztushoz, akit ünnepelünk a liturgiában. És ez egy hitbeli analógia. Ha közel áll Krisztushoz, mint személyhez, akkor közel áll ennek a személynek az üdv történetben betöltött páratlan funkciójához is. Aktív részese volt az üdv történetnek a szűzanya, így tehát nem csak a megtestesülés művének volt elsőrangú címzetje, hanem húsvét misztériumában is megvan a maga aktív szerepe, amelynek láttuk, hogy tevékeny együttműködője is. Ha már pedig a húsvét misztériumáról beszélünk, akkor a húsvét egyik legszebb gyümölcséről, nagy csütörtöki ajándékról, amely nagy pénteken valósul meg a keresztván, ez az én testem, ez az én vérem, így adja áldozatul testét és vérét Krisztus, és adja ki a parancsot még az utolsó vacsorán, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Tehát a húsvétnak az egyik legszebb gyümölcsében részesedik az egyház, akkor nem mondhatjuk azt, hogy ez húsvét titkától olyan távoli volna. Ha már pedig húsvét misztériumában aktív szerep jut a szűzanyának, akkor az egyház liturgiájában, még a szentmise bemutatásának a cselekményében is, aktív az ő részvétele. Ezt majd konkrétan látni fogjuk később János Pál pápa jóvoltából. Élő és életadó, dinamikus kapcsolat van az egyház és Krisztus között, amikor Krisztus misztériumát ünnepeljük. Ha az egyház és Krisztus között van, akkor az egyház tagjai között nagyon is ott tudjuk, sőt annak kiemelkedő szerepe, kiemelkedő helyén, kiemelkedő tisztelettel illetve az ő édesanyját. Továbbá láttuk a teológia lelőhelyeinél, hogy a liturgia is fontos lelőhely a teológia, így a mariológia számára is. Tehát a liturgiát sem szabad szem elől tévesztenünk, hiszen a Szentléleknek a működése ott is nagyon szépen rendez, kikristályosít bizonyos doktrinákat, bizonyos tanításokat, élő kapcsolatba lépünk velük, és ezáltal tanulunk és tanítanak bennünket, a mennyeiek. A liturgikus cselekményünk egyesül, ha már odaföntre tekintünk, a mennyei liturgiájának, az atmoszférájával. Tehát a mi földi liturgiánk bekapcsolódik a mennyei liturgikus cselekvésbe, melyben Máriának kiemelt hely jut és kiemelt szerepe van. Gondoljunk csak arra, hogy ő az, aki már megdicsült testében, lelkében, páratlan hazaérkezettségben, ha szabad így mondani, mutatja az utat és vár bennünket, aktív közbenjáró szerepét, aktívan közbenjárva a mi üdvösségünkért. Máriának, tehát Krisztus misztériumában kitüntetett helye van. Nem csak volt, nem csak Jézus életében látjuk ő hozzá közel, hanem ez így marad, sőt, teljesedik ki a mennyei liturgiában is. A szűzanya tisztelete nem valamiféle pogány istennő kultusznak a keresztény kontextusban való továbbélése. Ezt láttuk is. Az Isten szülőt Krisztus misztériumában tiszteljük, tőle el nem választva. És ha az üdvtörténetben kiemelt szerepe volt, akkor Krisztus misztériumának a megünneplésében is az. Ezt végzi az egyház a liturgia által, vagyis a test. Ebbe kapcsolódnak bele a tagok, Mária is, hogy így a fő igazi főnek, Krisztusnak, az örök főpapnak az egyetlen kultuszába kapcsolódhassunk be mindnyájan. Hogyan van tehát jelen Mária az egyház liturgikus tevékenységében? Először is közelítsünk a leggyakorlatibb módon. Vannak ünnepeink, emléknapjaink. A szűzanyának az üdvösség művében betöltött szerepét tárják elénk ezek a szép ünnepek. Megtapasztaljuk rögtön, hogy itt nem Mária kerül az ünneplésnek a középpontjába. Az egyház Máriával együtt is imádkozik, ahogy láttuk az apostolok cselekedeteiben. Nem csupán Mária által jutunk Jézushoz, ezt a régi elvet ismerjük, per Mariam ad Jézum. Tehát itt nem arról van szó, hogy megünnepeljük a szűzanyát a liturgiában, aki majd szépen mindent továbbít Jézusnak. Ez nagyon mechanikus és lelketlen megközelítés volna. Mi, mint az egyház közössége, zarándok egyház, megdicsült egyház, és hát a tisztuló egyház is részesedik benne, hogy milyen módon kapcsolódik az ünneplésbe, erről nincs részletes információnk. Minden esetre az egész egyház kapcsolódik be a liturgiába, és Máriával együtt teszi ezt. Láttuk már a Marialis kultusz 6.-7. pontjában, amely konkrétan szólt két ünnepről is, ugye a gyertyaszentelő és a gyümölcsfoto boldogasszony ünnepeiről, amelyekről 6. pápa tanítja, hogy amennyire urunk ünnepei, hiszen a hivatalos elnevezésben ezt látjuk, annyira Mária ünnepei is, a tartalmukat tekintve. De hogyha tisztán Mária ünnepről is volna szó, úgymond, mint az Isten anyaság ünnepe, szeplőtelen fogadtatás, mennybevétel ünnepe, akkor sem lesz Mária a figyelem középpontja. hanem a liturgia természetéből fakadóan az akkor is Krisztusnak, az örök főpapnak, az ő misztériumának a megünneplése, mely által közel kerülünk hozzá, és részesedünk a megváltó áldozat gyümölcséből, illetve az imádság által az ő áldásából. Továbbá Máriát úgy mutatja be még a Marialis Cultus 20. pontja, mint aki Virgo Offerens, vagyis fölajánló szűz. Józseffel együtt ugye bemutatta az újszülött Jézust a templomban, a leendő áldozati bárányt, ahogy a húsvéti 5. prefáció is fogalmaz, Jézus Krisztus lesz a főpap, az oltár és az áldozati bárány egy személyben. Na de lássuk végre második János pápápát, hogy mit mond, mit tanít Máriának a liturgiában való aktív jelenlétéről. 1984. február 12-én egy úrangyala imádságban tanított bennünket a Szent Pápa következőképpen. Mária jelen van, a keresztelőkútnál jelen van, a cönákulumon és jelen van a Szent Mise bemutatásakor. Bontsuk ki ezeket a fogalmakat. Jelen van a keresztelőkútnál. Mi történik a keresztelés liturgiájában? Krisztus testében, az egyházban új tag születik a lélekben, a Szentlélekben, és lesz az a gyermek, az az ember Isten gyermekévé. Az egyház ősmintájának tekintjük ugye Máriát, és ennek az egyik jegye az anyaság, hiszen az egyház is anya. Itt éppen az egyháznak az anya mi voltát csodálhatjuk meg. Az egyház szül új tagot a Szentlélek erejében, és ad életet, isteni életet annak az új tagjának. A szűzanya is szül, a világra szülte Krisztust, mint az egyház fejét. Mária tehát lelki értelemben anyjává lesz a megkereszteltek. Azon egyszerű oknál fogva, hogy a megkeresztelt ember a kegyelem rendjében úgymond testvérévé lesz Krisztusnak. Krisztusnak, aki Isten fia, az Isten gyermeksége révén lelki értelemben testvérével lesz. Így tehát Máriáról mondhatjuk, hogy lelki értelemben anyja lesz minden megkereszteltnek, ebben is megmutatkozik az, hogy Mater Ecclesiae, vagyis az ő egyház iránti lelki anyasága. A keresztelés alkalmával sem passzív az ő jelenléte, nem csupán megemlékezünk róla egy sovány félmondattal ott a Mindenszentek litániájának egy nagyon rövid verziójában, hanem ebben is aktív, közbenjáró szerepét tapasztalhatjuk. Jelen van a cönákulumon, ugye a céna, a vacsora szó, az utolsó vacsora termére engedi a figyelmünket fordulni, vadítja a figyelmünket ez a szó, vagyis az apostolok cselekedetei 1:14-re, amikor is ugyanazon a helyen, vagyis az emeleti teremben a tanítványok együtt vannak Máriával és még más tanítványokkal, asszonyokkal együtt. Vagyis mindenféle cönákulumon, azaz mindenféle imádságos ima alkalmon, legyen szó egy rózsafűzérről, vagy legyen szó egy úgymond komolyabb szentségi fórumról, akár mondjuk egy bérmálásnak a liturgiája, a tanítványok pünkösd előtt ugye ott voltak együtt, imádkoztak az emeleti teremben. Élő módon volt jelen a szűzanya. Az ő imádságuk hatására a Szentlélek eljött és betöltötte őket. A szűzanya ugyanilyen élő módon van jelen a mai imádkozó egyház minden cselekményében. Amikor egyszerűen a rózsafűzér társulat tagjai, lehet, hogy kevesen vannak, idős nénik, de hűséggel, szeretettel végzik a rózsafűzért, akkor a szűzanya velük együtt imádkozik. Amikor mondjuk egy liturgikus cselekmény van, ide sorolja, hogy a bérmálást, sorolhatjuk mondjuk a bérmálás vagy a többi feszentségi funkciót, amelyben nagyon is megtapasztaljuk a Szentlélek aktív, megszentelő, átalakító jelenlétét, munkáját, akkor sose felejtsük, hogy ebben a szűzanyának az imája is úgymond benne van, mint ahogy benne volt a pünkösdi lélekáradásban is. Na nem teljessé teszi azt, ami nélküle nem volna az, erről így nincs szó, hanem az ő közbejárása is úgymond benne van abban a lélekáradásban. Végül a szentmiséről szól János pápápa, hogy jelen van a szűzanya szentmise bemutatásakor. Hogyan tudjuk ezt megragadni? Először is a már említett analógia alapján, krisztusi analógia alapján a fiú, vagyis az Isten fiú, az Isten anyától, az Isten szülő, az Isten gyermektől el nem választható. nem csak a megtestesülés titkában érikeztettem, hanem az egész üdvtörténetben is, hiszen arra is vonatkozik, hogy Mária socia generosa, vagyis hogy a Lumen Gentium fogalmaz, az Úr Jézus Krisztusnak nagylelkű társa az üdvösség egész művében. Aztán aktív részesedése van az újra megjelenített, reaktualizált áldozatban, amely már nem véres áldozat, mint a kereszten, ahol anyai szeretetével osztozik az üdvösséget hozó szenvedésben, hanem immár vérontás nélküli áldozat az eukarisztia színeiben, kenyérból színe alatt. Itt a két nagy titok összetalálkozása van. A megtestesülés titka és a megváltás titka. János pápát idézem, Ecclesia de Eucharistia körlevél 55-ös pontja. Nagyon meredeknek tűnő, de mély megfogalmazást hallunk tőle. Az eukarisztia, mondja, miközben a szenvedésre és föltámadásra emlékeztet, folytatja a megtestesülést. Folytatja a megtestesülést. Tehát elképzelhetjük, ahogy a szűzanya méhében, ugye a testet öltött az ige és emberré lett az Isten, értünk emberekért, a mi üdvösségünkért. Ugyanúgy misztikus, ugyanúgy lelki síkon megtapasztalhatjuk a megtestesülésnek egyfajta újra aktualizálását. Mert mi történik? A pap, akit fölszenteltek, alter Christus lett, és in persona Christi, Krisztus személyében, nem csupán nevében, Krisztus személyében mutatja be ezt az áldozatot, ezért kimondja, hogy egyes szám első személyben ez az én testem, ez az én vérem, a lélekhívásnak és ezen megemlékező szavaknak köszönhetően az a test, az a kenyér már nem egyszerű kenyér lesz, hanem test, Krisztus teste. Úgymond ezek az igék testet öltenek. Hogy a megtestesült ige testet öltött Mária méhében. Itt a papnak, az alter Krisztusnak az igéi, melyek valójában az igének az igéi, vagyis Krisztusnak a szavai, úgymond testet öltenek. Az az alapanyag már nem kenyér, az már valóságként, az alapanyagként kézbefogott kenyér már más valóságként szerepel ott, mint Krisztus teste, és ugyanígy a Szent Vérrel is. Az oltár tehát hasonlít itt a Szentlélek tüzében Mária méhéhez. Na de ha a megtestesülés titka reaktualizálódik, akkor ugyanez elmondható legalább ugyanilyen súllyal a megváltás titkáról is. Hiszen, mint említettük, a szűzanya ott áll, nagyon-nagyon közel Jézushoz a kereszt alatt, osztozik a világ megváltó szenvedésből. Na most, ha ott van a világ megváltó áldozatnál, akkor a világ megváltó áldozat liturgiában való újra megjelenítésekor ne volna ott. Ott az oltár nem csak Mária méhére emlékeztet a szentmisében, hanem a Golgota hegyére is, ahol pedig Mária ott állt, és láttuk a participációt, a ő részvételét ebben a szenvedésben. Tehát ha az áldozatnak az újra megjelenítéséről beszélünk a szentmisében, a vérontás nélküli áldozat bemutatástól sem áll távol a szűzanya, hanem ádeztet ágít, vagyis jelen van és cselekszik. Van egy harmadik pont is, ami alapján beszélhetünk erről, a Communio Sanctorum. Sokszor egy kicsit úgy eldaráljuk a prefációk végén azokat a szavakat, amik többé-kevésbé hasonlóképpen zárulnak, hogy ezért a szentekkel és az angyalokkal együtt így éneklünk, szent vagy, szent vagy, szent vagy. Nem szabad elsiklanunk e szavak fölött. Az angyalokkal és a szentekkel. Tehát az egész mennyei liturgia ott van. Mi bekapcsolódunk a mennyei liturgiának a cselekményébe, a szavaiba. Tehát Máriának a többi szenttel együtt élő a jelenlét. Az egész megdicsült egyház velünk ünnepel. Bekapcsolódunk az ő mennyei Isten dicséretükbe. Itt tehát nincs úgymond hatásköri túlépés. Máriának továbbra is alárendelt közvetítő szerepe van, hogy szintén János pápa tanította. De ha ott a Communio Sanctorum, akkor kiemelt módon ünnepelhetjük az ő jelenlétét is, de persze nem szabad, hogy ez a figyelem középpontjából elvigye Jézus Krisztust, Továbbá tanulhatunk még, tegyük hozzá, Máriától, az ő lelkülete alapján, hogy János pápa fogalmaz, eukarisztikus asszony. Leginkább a Magnifikát énekében érhető tetten ez az ő hálaadó lelkülete, hiszen valahányszor mi is szentmise áldozatot mutatunk be, a hála áldozatát, az eukarisztia áldozatát mutatjuk be. A szűzanya is tanít minket, hogyan legyünk eukarisztikus lelkületűek, tehát hálaadó lélekkel Krisztushoz közel álló lelkületű hívők. Mint már említettük, amikor Máriát ünnepeljük a liturgiában, valójában Krisztust ünnepeljük. És itt megint a Sacrosanctum Concilium siet segítségünkre, a 103-as pontja nagyon fontos. Amikor az Anya Szent Egyház így évenként megünnepli Krisztus misztériumait, megkülönböztetett szeretettel tiszteli Isten anyját, a boldogságos Szűz Máriát, akit elszakíthatatlan kötelék fűz fiának üdvösséget szerző művéhez. Benne csodálja és magasztalja a megváltás legkiválóbb gyümölcsét, és mint legtisztább képben, örömmel szemléli benne azt, amire vágyik, és amit remél, hogy maga is el fog érni. Tehát amikor Krisztus misztériumait ünnepeljük, ugye abban megkülönböztetett szeretettel tiszteljük Isten anyját. Évenkénti ünneplésnek van egy ciklusa, az üdvtörténetet, üdvösségünk eseményeit minél behatóbban meg tudjuk ünnepelni, és ebben utitársunk a szűzanya, valamikor ő egy kicsit kiemeltebb módon, de sosem elfoglalva Jézus helyét. Egy rövid kis kitérőt hadd tegyek, egy új liturgikus emléknapot említve, Ferenc pápa jóvoltából ugye 2018-ban az egyház gyarapodott Máriának, az egyház anyjának a kötelező emléknapjával is. Mint egy folytatása ez a pünkösdnek. Miért? Legjobb helyre került véleményem szerint ez az emléknap, ugyanis, bár ugye mondhatjuk Magyarországon, hogy pünköst hétfő, jaj, hát akkor mi lesz a pünkösddel, semmi gond nincs ezzel a pünkösdöt, meg tudjuk ünnepelni, de a pünkösdnek már ugye nagyon régen nincs nyolcada. A pünköst hétfő egy ilyen kis lehetőség volt, hogyha oda nem kerül más ünnep, más emléknap, akkor kicsit még, ahol nagyobb számban összeinnek a hívek, lehessen még a Szentlélekről szót ejteni, ünnepelni. Igazából protestáns testvéreink emelik ki nagyon, illetve a görög katolikusoknál ez inkább a Szent Háromságnak az ünnepét jelenti. Szerintem jó helyre került, ugyanis pünkösdnek olyan módon egy kicsit folytatása, hogy egyfajta máriás kitekintést is nyerünk a Szentlélek megünneplése után. Vasárnap ugye megünnepeljük a lélekáradást, hétfőn pedig ennek kvázi az előzményét. Tehát itt megint az apostolok cselekedetei 1.14-re tekintsünk, ahol a szűzanya ott van az apostolokkal, ott van a tanítványokkal az emeleti teremben. Magyarán, abban, hogy a pünkösd így létrejöhetett, a szűzanyának az imádsága is ott volt a többi imádkozó embernek a közbenjárása mellett. Továbbá ne felejtsük el, ahogy János pápa is tanít, hogy Isten anyja az egyház anyja is. Még Szent VI. Pál pápa volt olyan bátor, és mondta ki 1964. november 21-én, nevezte a szűzanyát már az egyház anyjának. Látjuk, hogy az anyasága mennyire hasonló az egyháznak az anyaságához. És tulajdonképpen az ő anyaságában egyház anyja az egység anyját is meg kell látnunk. Tehát Mater Unitatisról is van szó, aki egybefogja, egybeöleli Krisztus tanítványait. Hiszen teljesítve a Jánosi parancsot, a Jézusi parancsot, ugye János felé, hogy íme a te anyád, és attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány. Éppen ezt látjuk, hogy a szűzanya továbbra is ott van az ünneplő egyházzal. Ott imádkozik velük együtt, nem hagyja magára azt a Jeruzsálem közösséget egyáltalán. És itt csak egy rövid kitérőt hadd tegyek az Ecclesia de Eucharistia 55-ös pontjára, amikor János pápa éppen azt fejtegeti, hogy az első közösségben is ott volt a szűzanya, és ő is részesedett az Eucharistiában. Magyarán ő is ünnepelte az Eucharistiát a többi hívővel együtt, ő is áldozott. Azt mondja, el tudjuk-e képzelni, mit érzett Mária, amikor Péter, János, Jakab és a többi apostol szájából hallotta az utolsó vacsora szavait. Ez az én testem, mely értetek adatik. Az áldozatul adott és a szentségi jelekben megjelenő test ugyanaz, mint amelyet ő fogant a méhében. Az eukarisztia vétele Mária számára azt jelentette, hogy újra magába fogadja azt a szívet, mely együtt dobogott az övével, és újra átélte, amit a kereszt alatt tapasztalt. Úgy gondolom, ehhez már hozzátenni nem is szabad semmit. Még egy kitekintést tegyünk a Mária miség gyűjteményére, amely nagyon hasznos és nagy ajándék. Ugye 1987-es a kiadás, és a 2000-es évek közepén jelent meg Magyarországon. Ennek a fölbontására jellemző, hogy az egyházi év szakaszaira vonatkozóan hoz nagyon sok Mária misét, egyéb tematika szerint az évközi időkre is csoportosítva témákat, valamint kegyhelyeknek a saját miséiből is válogat. És egy teljes lekcionárium, olvasmányos könyv is tartozik hozzá. Amire külön fölhívnám a figyelmet, azok a tartalmas teológiai lelkipásztori bevezetők, amelyek az egyes miseformulákat megelőzik. Tehát ezt a lelkipásztori gyakorlatban nagy lelki gyümölcsökkel haszonnal lehet forgatni, úgyhogy nyugodtan lehet bátorítani, buzdítani is egymás paptestvéreket is, amikor lehet, használjuk bátran ezt a gyűjteményt.
Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.